A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével, és a továbbiakban is a témánk a Magyar Konyha legutóbbi száma mellékleteként megjelent süteménykönyv, 77 magyar recept, ami nem csak receptkönyv, vagy recepteket, süteményrecepteket tartalmaz, hanem a süteményekhez kapcsolódó gasztrotörténeti érdekességeket, és rögtön itt van az indiáner, amiről még nem esett szó. Már eleve a név körül is titkok sejlenek föl.
Hát igen, mindenki indiánernek nevezi a mi könyvünkben indus sütemény. Mi a különbség? Hát az a különbség, hogy az indiáner legendáját, tehát az indián legendáját, ezt Zsemlei Oszkár alapozhatta meg 1940-ben, aki a magyar sütő, cukrász és mézeskalásos ipar történetét megírta. Ez szerint, és ez a történetnek ez a része, ez igaz is, Pászi Ferdinánd gróf, ugye egy magyar mágnás, és mint a mágnások többsége 1800-as évek legelején, tehát még 1815 a császárvárosban lebzselt kártyázott, 1810-től 26-ig egy olyan konzorciumnak volt a vezetője, amely a Theater an der Wind irányította, és ebben az időszakban többször ő is volt intendáns. Ezt felváltva töltötték be más főurakkal ezt a pozíciót. De a színház nem nagyon akart működni, ezért szerződtettek egy indiánert, azaz ő szerintük egy indiánt, aki ott, mint Buffalo Bill, vagy mit tudom én, micsoda, célba lőtt, vagy ifokat kiáltott, és bekapta a habos süteményt. Miért kért a habos süteményt? A habos sütemény azért kért, mert nem jött senki a színházba. És Pászi, ez kétségtelenül igaz, kitalálta, hogy annak, aki a színházba jött, annak adtak a belépéskor ajándékba egy süteményt. Ez egy fantasztikus új kreáció volt, gyakorlatilag ezt hívjuk indiánernek, és így aztán elterjedt Bécsben pillanatok alatt, hogy egy fantasztikus süteményt lehet kapni, és mindenki elkezdett a színházba jönni, hogy ezt megegye. A sütemény azonban valójában azért viseli szerintünk helyesebben az indus nevet, mert én átlapoztam, elég macerás volt, az 1810-es évek elejének bécsi színházi újságait. És nem indián lépett fel a Theater an der Winden, hanem hindu. És hát ez teljesen logikus, hiszen az 1810-es évek elején ellették Bécs utcáit a hindu mutatványosok, karnyelők, kötércáncosok, és indiánernek nevezték magukat, mert németül indiáner az hindut jelent. Kolumbusz Kristóf is azért nevezte Amerika őslakóit indiánoknak, mert azt hinte, hogy India keleti partjait fedezte fel. Így aztán ez a sütemény kezdettől fogva egy hamis néven fut, persze az égvágon semmit nem változtat azon, hogy a receptje körülbelül azonos, de hát ezt a receptet is többször össze-vissza tálkolták, amíg végül a mai változat létrejött. Nem tudom, ez kér így itt?
Abszolút. Ha már a süteménynevek rejtelmeinél tartunk, és változatosságánál tartunk, akkor rögtön itt van, és ez is szerepel a süteménykönyvben, a pozsonyi kifli, a beigli, a Kossuth kifli. Próbáljunk meg rendet tenni egy kicsit ezen sütemények terén.
Ez egy nagyon ingoványos talaj, hát erről nem véletlenül született Fejér Béla kitűnő könyve, a Kossuth kifli, ahol ugye beiglit próbálnak meg átcsempészni Magyarországon. A Beigen az hajlítani, azt jelenti. És ezért feltehetően, még sokan a kiflivel is összefüggésbe hozták, feltehetően a legeredetibb neve az a pozsonyi mákos patkó. És ennek voltak különböző változatai. Semmi köze nincsen a beiglihez. Ha van magyar találmány, akkor ennek a pozsonyi mákos patkónak a rúd alakban megsütött változata, persze egy kicsit azért itt más a töltelék, meg más a tészta, és az szerintem magyar találmány. A pozsonyi patkó az pozsonyi bécsi Wendler nevű cukrászok készítették. Na most a Paludjai Jakabnak volt egy vendégfogadója pozsony főterén, ahol egyébként bemutatták Batthyányit, a miniszterelnököt, és ide jártak Kossuthék ebédelni, és mivel Kossuth nem szerette sem a mákot, sem a diót, neki mandulás patkót készített beiglit, hiszen a hajlítás miatt Beigennek is nevezték, készített a Paludjai, És így aztán a Kossuth kifli az eredetileg mandulás pozsonyi patkót jelentett volna. De hát a szabadságot bukása után a Kossuthot még kutyaként sem lehetett emlegetni, így aztán a Kossuth kifli mint olyan kihalt, és nagyon sokan összekeverik ezeket a különböző süteményeket. Az alakjuk mind ugyanaz, és valójában csak a készít a formában, meg a töltelékben van különbség szerintem.
A beigliről, a klasszikus beigliről, ami ugye karácsonykor nincs magyarországi család vagy háztartás, ahol ne kerülne az asztalra, erről mi mondható el? Mert ha én most jól emlékszem, majd kijavítasz, hogyha nem, akkor kis hián a beigli az hungarikum lett, de azt valahol azért ez elcsúszott, mégsem lett hungarikum.
Hát az én nagy bosszúságom az, hogy a pozsonyi mákos kiflit azt ugye a szlovákok védték le, mint ahogy ők védték le a kürtös kalács egyik változatát is. Ebben mi különösebben nem voltunk ügyesek, szó nincs fel, hogy a beigli magyar szabadalom lenne. Hungarikum, az egyébként, hogy mi mit nevezünk hungarikumnak, ez amúgy érdektelen a világban, mert a hungarikum az egy ilyen itthoni elnézést, bohóckodás, semmifajta jogi következménye nincs. Annak, hogy levették a szlovákok a pozsonyi kiflit, annak sajnos van, az ugyanis az ő gyártási szabadalmuk. Tehát ezt a nevet, hogy pozsonyi mákos kifli, ezt valójában ők használhatják. A beigliről, ha akarsz többet tudni, akkor kikeresem a beigli cikkemet, de most fejből nem tudom várni.
Menjünk tovább most azért. Itt van például ugye a Rigó Jancsi, amiről azt gondolnánk, hogy egy finom kakaós csokoládés sütemény pusztán, holott, mint ahogy a süteménykönyvből kiderül, ez egy regényes szerelem története is kapcsolódik ehhez, vagy egy regényes szerelem története áll a sütemény hátterében.
Hát ez ennél sokkal. Ez olyan, mint egy krimi, vagy mint egy regény valóban. Olyannyira, hogy még Rigó János névű sütemény is van, de maradjunk Rigó Jánosnál. Rigó János, Rigó Jancsi egy kaposvári cigányprímás gyerek volt, aki 1896-ban Párizsban bazsevált a zenekarával egy elegáns étteremben, ahol vacsorázott Siné herceg a feleségével, aki nem volt más, mint Klára Horda, michigani acélkirály lánya. És gyönyörű nő volt, a Siné herceg pedig ugye olimpiai kardvívó, döntő résztvevője, elegáns magas férfi. Ehhez képest Rigó Jancsi egy egyfejre alacsonyabb, ragyás magyar cigány gyerek volt. De valamit tudhatott a bazsaválásnál, mert megszöktette két nappal vagy három nappal később a herceg feleségét. Ez körülbelül olyan volt, mintha mondjuk miért Lady Diana mondjuk győzik-e megszöktette volna Lady Diana-t. Tehát a korabeli sajtó felrobbant. És Jancsi a puszták fia, a korunk emancipált nőeszménye, találkoznak. Tehát valami egészen megdöbbentő sajtó visszhangja volt. Olyannyira, még Mixát is írt róla az újságban, és például Heltai Jenő egy versikét fabrikált, hogy az asszony ingatag, megmondta Rigoletto. Az én megszégyenítőm a cigány Rigó lett ó. És egyszerűen világszám volt, amikor Magyarországra jöttek 1904-ben, az akkori nemzeti szállóban szálltak meg. Lovas rendőröket kellett kivezényelni, mert akkor a tömeg gyűlt össze, hogy ott a szállónak az aljában volt, hogy kedves az üvegen keresztül nézhessék őket. Na most itt terjedt el az a legenda, a magyar újságok írták meg, hogy Rigó Jancsi egy cukrászsal készítetett egy süteményt, ugye a sütemény kívülről olyan, mint én, barna, de a lelke belül hófehér, mint te, mondta Klárára. Ez persze az egészben egy kuk nem igaz. A süteményből ugyanúgy, hogy zserbó nem evett zserbót, 99%, hogy Rigó Jancsi meg Klára volt, életében nem övett Rigó János nélkül sütemény. Ez valószínűleg egy körülti cukrász, amikor ezt a hatalmas felhajtást látta, akkor ezt a nagyon jó kis kreációt, ezt a tejszínes csokoládés süteményt rendezte Rigó Jancsinak. És így Rigó Jancsi akkora híres volt hosszú éveken keresztül, hogy fennmaradt. Ja, itt most megtaláltam közben számítógépemen, kóstol meg kívül olyan barna, mint a bőrömbe, olyan fehér, mint a lelkem. Bocsánat, így van tehát az eredeti idézet. Ezt minden korabeli újság leír. 1902 és 1905 között. Na most a dolog történetében a fordulat az az, hogy Clara Ward, aki valóban egy ilyen emancipált nő volt, és ilyen rózsaszín dresszekben, bár egyre kövérebb lett, de azokban fellépett, ő úgy megcsalta Rigó Jancsit, mint a Sitz, aki aztán bózasztóan szegényen a Stradiváriát eladni kényszerű lövén, amit Ájtól, a Klárától kapott, szegény menhelyben halt meg. A Klára pedig megszökött az olasz szállodaportással, és onnantól kezdve is rendkívül kalandos élete volt. Képes lapokat adott ki ilyen dresszes, félmeztelen fotókból, és valóban neveztek róla is el ételeket, ha nem is süteményt, hanem egy csirkeételt. Ez gondolom nem volt véletlen.
A somlói galuska, sokunk sokak által kedvelt somlói galuska, ami ugye se nem somlói és se nem galuska, viszont legenda, sőt legendák azért ehhez is kapcsolódnak. Mik is ezek?
Hát erről több szakácskönyv megbízhatóan állítja, hogy Golerics Károly a Gundel étterem főpincére álmodta meg. És azért adta neki a somlói habuskaluska nevet, mert felesége a Borvidéken született. Ez is Gundel Károly szakácskönyvében szerepel, és mindenütt így írják le a recept történetét. Ebből egy kúp nem igaz. A somlói nem a somlói hegy, hanem a Fót melletti 287 méteres somjó hegy. És a készítője a fóti Szőcs József Béla cukrászmester, aki az államosításkor a Zserbóban dolgozott, valóban ott volt tanonc, és 1956-tól a Gundel étterem cukrászműhelyét vezette. Na most kis alagon élt a Somlyó hegységlábánál, Ellipsonnal. És ez a sütemény kikerült a brüsszeli világkiállításra, de a Somlyót nem tudták kiejteni, ezért levették az Y-t és Somlyó lett. Ez az a legendás brüsszeli világkiállítás, ahol a Rákóczi Tudós is szerepet kapott, ahol Ruscsov elvtárs háromszor vett a csirkepaprikásból, és az angol trónörökös kezet csókolt a magyar iparügyi miniszternének, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy legendás eset volt. Azért voltunk jók, mert beszorult a magyar pavilon, az amerikai meg az orosz pavilon közé, és mind a kettőnek legendás sarhoz konyhája volt. És ezt Kádár külpolitikusai nagyon gyorsan felismerték, és repülővel vitték Budapestről a libamájat, a borokat, és a csirkét, és a tejfölt, és sikere volt a magyar étteremnek. Na itt szerepelt a Rákóczi Tudós is, meg a somlói galuska is.
Somlói vonatkozásában azért van a süteménykönyvben egy kemény konklúzió, miszerint az a somlói, amellyel ma legtöbbször találkozunk, a magyar gasztronómia legkifosztottabb desszertje, cukrászipari hulladék hasznosítás. Hát mi történt, vagy mi történik szegény somlói galuskával?
Hát nem, háromféle. Piskótából készítik. Nem, hát ugyanaz, ami a Rákóczi Tudóssal, meg a Márai palacsintával, hogyha nem követed a készítésmódot, a friss alapanyagokat, nem magad vered fel a tejszínt, hát de millió, ezek olyan típusú sütemények, amik nem akarok csúnya hasonlattal érni, amik 10 helyen ronthatók el. Hát nem véletlenül mondja azt a francia cukrász, aki alapkönyv, hogy a cukrász felesége a mérlege. A legtapasztaltabb francia cukrászok gramra, tizedekre kimérnek mindig mindent, minden friss, a diót frissen darálják, előtte ugye vigyázunk, hogy nehogy avas legyen. Tehát ott van például a Bundel Márai palacsinta. Hát azért Márai palacsinta, mert semmi köze Gundel Károlynak nincs hozzá. Az a helyzet, hogy amikor 1940-es években a Gundel étteremben, a úgynevezett Liget étteremben tartották a Márai Kaland című színdarabjának az egyik bankettjét, nem is a ősbemutatót, hanem azt hiszem, hogy a századik előadás bankettjét, akkor ugye Lola, aki Márai Sándor felesége, és egy fantasztikus szakácskönyvet írt, erről maga Márai a naplóiban 1969-ben többször megemlékezik, egy elrongyolódott, nagyon furcsa füzet volt, egészen különös nyugtanító olvasmány, mondja róla Márai. Ezt én hajszolom, mert sajnos nem került be a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Márai hagyatékkal együtt. Ebből a receptkönyvből és a Márai naplóból lehet tudni, meg hát a korabeli újságokból, hogy vala nagyon-nagyon jó szakács volt, Kassából, ugye Kassáról származnak, onnantól 17 éves korától gyűjtötte ebbe a füzetbe a recepteket, és neki az egyik specialitása volt ez a diós csokoládés palacsinta, és szó nem volt a parasztfakításról, tehát az alkoholos meggyújtásról. Na most, amikor Máraiék 48-ban eljöttek Magyarországot, és 49-ben államosították a Gundelt, akkor nem lehetett Márai palacsintaként ezt feltenni a programra, az útlapra, és ezért Gundel palacsintaként kezdett el szerepelni. Maszner Roláról beszélek különben, Maszner Rolának hívták Márai Sándor feleségét.
Süteményekről beszélgetünk, és arról, hogy nagyon sok minden azért már nem az eredetileg megadott recept szerint, vagy annak alapján készül az eredeti változatban, viszont azért tovább is vihetők, alakíthatók ezek a receptek. Az jutott eszembe például a somlói galuska kapcsán, hogy Szél Tamás és Szúló Szabina Stand 25 bisztrójában például ott van a somlói galuska, nem is akármilyen somlói galuska. De azért hát nagyon másképp, mondanám, hogy újra gondolva, bár tudom, hogy sokan nem szeretik ezt a kifejezést, például ott a Stand 25 séfjei sem szeretik. Tehát azért tovább vihetők a hagyományos magyar sütemények?
Hogyne, hát én az imént azt akartam mondani, hogy nem ázott dejóból, ez pörkölt napraforgó bél, rum aroma, nem lebutított édesség, hát hogyha megcsinálod valóban, és nem borotva adott teszel rá, így hívják a flakonos műtejszint, hát akkor létrejön a somlói. Hát azért eredetileg ez később kanászodott el. Hát ha olyan Rákóczi túrost látsz, aminek a tetején nincs tojásfehérje a rács, és alatta nem darabonként van utolat belekenve a barack krém, akkor az nem az eredeti Rákóczi túrós, ami ugye természetesen semmi köze Rákóczi fejedelemhez, se a másodikhoz, se a Rákóczi Györgyhöz, hanem Rákóczi János mesterszakács, aki a 1800-as évek végén született, és a két világháború egyik közötti időszak egyik legismertebb séfje volt, és kimehetett Brüsszelbe 58-ban főzni. Az ő szakácskönyvében, ami a 60-as években jelent meg, abban rendesen le van írva a recept. Hát én amióta 10-valány éve durván naponta foglalkozom a gasztronómiával, én olyan Rákóczi túrost, ami ott le van írva, nem tudtam enni. Sehol.
Egyébként az eredeti receptek az évek, évtizedek során mennyire voltak titkosak, vagy féltve őrzött receptek? A somlói galuska kapcsán is olvastam valahol, hogy azért az egy féltve őrzött volt az eredeti recept. Vagy például a dobostorta esetében, hogy a 20. század elejéig nem nagyon akartak nyilvánossá tenni, akkor valamikor az 1900-as évek elején maga Dobos József adta át a Cukrászok Ipartestületének a receptet. Szóval mennyire voltak ezek féltve őrzött dokumentumok?
Na most például pontosan lőre tudok konkrétan válaszolni, mert beszéltünk Szőcs József Béla cukrászmester lányával, ugye hát említettem, hogy kisalagon nekik volt cukrászuk, és ő találtuk a somlói galuskát, Szőcs Éva. Ő elmondta, hogy a recept soha nem volt titkos. Sőt, több változata is létezett. Tehát nem volt ez a páncélszekrénybe zárom, stb. Na most dobostorta, a dobos esetében, ott ugye teljesen más a történet, elnézést, most lehet, hogy rengetegen meg fogunk sértődni. Dobos ugyanis szerintem a vajkrém alapötletét Zserbótól lopta. Tehát úgy, ahogy ugye nem véletlen, hogy a híres Dobos József, Dobos C. József, Dobos Kárl József féle francia magyar szakácskönyv soha többet nem tudott megjelenni, másodszor már Dibi álnével jelent meg, ugye C. Kárl Dibi, tehát természetesen ez volt az álnév, mert ott jogi balhéba keveredett a Dobos, ugyanis az egészet lopta egy német, illetve egy korábbi francia szakácskönyvből. Na most ugyanígy szerintem a Dobos torta is jó, nem vitatom el, természetesen a dobostorta zsenialitását, de például a vajcélét azt nem ő találta ki, hát ezt a svájci cukrászok, épp az imént említett Kogler és Zserbó már rég készítették. De most ott annyira sikere lett a teménynek, de hát feltehetően a karamellizált tető miatt, a karamellizált felső lap miatt, hogy elkezdték hamisítani, és Vikus Károly nagyon kitűnően hamisította is, így aztán Dobos, amikor visszavonult, akkor ugye maga nyilvánossá tette az eredeti receptet. Ezek mind kötetni, tehát csak pusztán a Dobos életmű. Tudta például azt, hogy Dobos 9 gótbetűs német könyvet írt, én ebből 2-3-on átrágtam magamat, egészen elképesztően furcsa egyéniség volt, furcsa ember. A mai Kecskeméti utca elején lakott, abban a Magyar utca, Kecskemét utca sarkán van, az első emeleten. Sokan azt hitték, hogy ablegény, mert állandóan lehetett látni, hogy este gyertyafénynél fölalárulva a köröket. Nem igaz, volt lánya is, meg volt feleség, és azokat bezárta a másik oldalra. Soha nem étkeztek együtt például. Én az attrakciója az volt, hogy ott volt egy csemege üzlete, bodegája, így nevezték, ahol kirakott egy óriási nagykerek sajtot, és abba beleütött egy pomerolt, egy francia fantasztikus vörösbort, és Budapest ott ácsingózott hetekig, amíg a sajt átvette a befelé folyó vörösbornak a színét, és mindenki alig várta, hogy megkóstolhassa, így csinált például reklámot az árminak. Egy nagyon érdekes ember volt, Dobostorta tette híressé, ez kétségtelen. A könyvei nagyon furcsák voltak, mert állandóan a nőkről írt, tehát amit a 9 könyvből 3 vagy 4 az nőkről szól. A többi meg ilyen érdekes gasztrotörténet, de mind kivétel nélkül külföldről anyagok átvétele.
Visszatérve és a befejezéshez közeledve még a süteménykönyvhöz, mi is volt a válogatás szervező elve? Mi szerint kerültek be a receptek, ez a 77 magyar recept a kötetbe?
Hát több szempont volt. Tehát volt olyan, hogy a híres süteményeket nem lehet kihagyni. Ezekből most azért néhányat felsoroltunk a kedves hallgatónak. Aztán egyszerű sütemények, hogy mikor készítettük, eszünkben nem volt, hogy helyzet lesz. De az egyszerű sütemények, amik gyorsan elkészíthetők, a lézerek, a prósza, az apró és társütemények, ez ugye kötelező. Aztán piskótát és kevertészták. Aztán omlós sütemények, piték. Ez ugye egy nagyon kedvelt klasszikus műfaj. Aztán keltészták és fánkok. Hát az én kedvencem az az apáca fingocska nevű fánk. Ezt végig a középkorban minden receptkönyvben így szerepel, és abszolút így hívják minden idegen nyelven.
De apáca sóhajként is hallottam én emlegetni.
Így van, apáca sóhaj, apáca fellentés. Ez egy nagyon apró kis fánkocska, és a történet ugye onnan jön, hogy Tourban 14-14. Század vége, a püspök éppen jött megtekinteni Szent Márton köpenyét, mert akkor ebben a Túri kolostorban volt a köpeny egyik változata, ugye eredetileg őrizve, és ahol láttak a konyha előtt, ott nézték a tiszteletbeli, ugye pontosabban a tiszteletteljes árnyosnővért, aki a konyhába tevékenykedett, és hatalmas puffanásokra lettek figyelmesek. Teljesen megdöbbentek, benéztek, Árnyos előfordult, kifordult, elvörösödött, és újabb gomb tésztácskát ejtett bele a forró olajba. Erre elnevette magát a püspök, és azt mondta, hogy te de non, apáca béke, paix, te. De hát ugye a pet az meg fingocskát jelent, és te de non, természetesen mindenki úgy jött a tovább, hogy apáca fingocska, és innentől kezdve minden szakácskönyvben szerepel, tehát minden szégyen nélkül. Tettél már ilyen?
Nem még, de ki fogom próbálni, ha lehet, és 77 magyar sütemény, ez is kipróbálható, 77 magyar recept a Magyar Konyha legutóbbi száma mellékleteként megjelent süteménykönyvben fellelhető. Erről beszélgettünk az elmúlt órában Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.